Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Olyan világban élünk, amelyben hallatlan nagy szükség van a békességre, jelentette ki Ternyák Csaba egriesek, amikor ünnepi szentmisét mutatott be pünkös vasárnap délelőtt a bazilikában, és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét egri és eger környéki fiataloknak. A Szentlélek Úristen képes minket megújítani, az ő gyermekei vagyunk, Jézushoz tartozunk, hívta fel a figyelmet a főpásztor. A kölcsönös félelmek, előítéletek, megosztottság leküzdését, testvériséget és befogadást, valamint megbékélés sürgetett a társadalomban épp úgy, mint a népek között 14. Leó pápa, aki a Szent Péter téren mutatott be ünnepi szentmisét pünkösd vasárnap, pontosan egy hónappal megválasztása után. A Szentatya beszéde végén békét szorgalmazott a családokban, a társadalomban és a nemzetközi közösségben. Arra kérte a nemzetközi felelőseket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navracsky szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagriban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargis pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár. A videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban. A több mint 21 ezer támogatott háztartás fele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Most Kemenes Gábor nagykovácsi plébános előadását hallják. A felvétel a Török Bálinti Szeretetlen Kápolnában készült 2022. november 26-án.
Készen látok, testvérek, hogy akár a következő pillanatban is az úr elé álljatok? Készen vagytok? Számomra igen megrendítő volt és megdöbbentő volt, hogy mostani medjugorjai zarándoklaton is, az első misén, ott, amikor a sárgaházban összegyűltünk, valaki rosszul lett, és ott meghalt. Olyan érdekes volt, hogy a felesége beszámolt róla, ők a miskolciakkal jöttek, hogy azt mondta neki, hogy menjünk el Mária Pócsra, és végezzük el a Szent Jónást az út előtt, hogy tisztán mehessünk oda. Nagyon vágyakozott eljönni. Szombaton délben megérkeztünk, és másnap reggel volt ez a Szent Mise, és ott rosszul lett. Kétszer sikerült visszahozni, de nem volt ott defibrillátor, meg tudom én nem, mire odaértek, addigra késő volt. De ott tette oda az úr kezében az életét. Véletlen? Azt gondolom, hogy nem véletlen. A feleség azt mondta, hogy nagyon vágyakozott odajönni Medjugorjéban, és most föl lehet tenni a kérdést, hogy igen, oda ment meghalni, vagy oda ment hazaérkezni. Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, talán megérthetjük, hogy az Úr otthon készít nekünk, az ő szeretetének, szívének szeretetében. És nagyon jó, hogy hétről vagy hónapra összegyűlve itt vagytok, hogy ezt a megérezve az Úr szeretetét és jóságát válasz legyen az életetek. Mire? Az ő hívására. Medjugorjéban Mária az üzenetekben mindig oda teszi a végén, hogy köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. És vajon válaszolunk az Isten hívására? És mivel válaszolunk? Mi az én válaszom? Hogyan felelek az Úr szeretetére és jóságára? Hogy olyan vagyunk, mint az apostolok, vagy a tanítványok. Mennyire bénák voltak ők Jézus feltámadása, vagy a húsvét után. Teljesen megbénultak abban a nyomorúságban, abban az helyzetben, hogy látták a mesterüket, hogy mi történt velük, hogy kényük kedvük szerint bántak az emberek. És mi történik? Bár az asszonyok mondanak valamit, lehet, hogy az asszonyok össze-vissza beszélnek? Talán nem. De hát ez történt ott, hogy mondták, hogy igen, Jézussal találkozik, de hát ki hiszi nekik? És akkor mit csinálnak? Ballognak hazafelé. Mert mindent feladnak. Mennyire szükség van bátorításra arra, hogy egymás mellé álljunk, és azt mondjuk, hogy figyelj, nem vagy egyedül. Igaz, amit hallottam, de hát ő ballognak hazafelé, Jézus, mint egy ismeretlen utitárs mellékszegődik. És mit ír az írás? Hogy úgy lángol a szívünk. Úgy lángolt a szívünk, amikor ott volt mellettünk. Miért? Egyszerűen azért, mert megérezték az Isten jelenlétét és szeretetét, és kellett nekik ez a kézzelfogó tapasztalás, az, hogy igenis lássák, és tapasztalják, és tudják, hogy velük az Isten. De még mindig bakok. Még mindig nem látnak. Még mindig nem jutnak el odáig. Milyen szép a magyar nyelvünk. Nem tudom, hogy mennyire gondolkoztatok el azon. Én hetente többször is járok föl a Mátyás Király útra a vakgyerekekhez, a Anna nővérnek a hagyadékában, a Batthyány otthonban, és olyan jó ezekkel a gyerekekkel ott talán együtt lenni. Ezek a gyerekek nagyrészt látássérültek, és nagyon sokan egyáltalán nem látnak. De hogy mondja a magyar nyelvünk, hogy valaki néz, valaki lát. Lehet nézni a lukóma, bocsánat. De nem jut el odáig, hogy nem látja meg a dolgok igazi lényegét. De a Szentlélek ad nekünk világosságot, hogy megértsük igazából a dolgok nagyon mélységét és lényegét. És milyen jó dolog, hogy mondjuk azt, hogy valaki látó. Úgy is, hogy érti az Isten üzenetét és továbbadja. Egy látó ember. Vajon mi látunk-e Isten szemével? Akarunk-e látni? Akarjuk-e felismerni az Úr hívását és szeretetét, és merünk-e rá válaszolni? Milyen jó dolog nekünk, úgy mondom, hogy magyaroknak, hogy olyan sok segítséget kaptunk és kapunk, hogy valóban járjunk az Úr útján, hogy látó emberként az Isten szeretetének üzenetét tudjuk megélni és továbbadni. És mennyire fontos lenne ez? Mert az az ének, amit énekeltünk és megtanultunk, pontosan erről szól. Szomjaznak körülöttünk az emberek. Szomjas a világ. És olyan el tudom-e vinni számukra azt az üzenetet, azt a tanítást, azt a mélységet, ami be tudja tölteni az emberi szíveket. Bocsánat, hogy ezt mondom, de eléggé szomorú dolog az, hogy ma nagyon sokan megelégszenek moslékkal. Olyan tanítással, olyan dolgokkal, ami nem viszi őket tovább. Pedig az Úr azt szeretné, hogy élet legyen bennünk. Igaz élet. A lélek erejében, az Úr szeretetében. Nem tudom, hogy hallgattátok-e, vagy olvastátok-e a tegnapi üzenetét a szüzanyának Medjugorjéból. Számomra megint csak egy olyan komoly figyelmeztetés is, és tanítás is. Így hangzott el az üzenet. Drága gyermekek, a magasságbeli küld engem hozzátok, hogy imádkozni tanítsalak benneteket. Az imádság megnyitja a szívet, reményt ad, megszületik és megerősödik a hit. Kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, kérjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet, és a ti reményetek. Nincs jövőtök, ha nem döntötök Isten mellett, ezért veletek vagyok, hogy vezesselek benneteket, hogy a megtérés és az élet mellett döntsetek, és ne a halál mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e az októberi üzenetre. Azt mondta a szűzanya, hogy a halál mellett döntöttek nagyon sokan. És emlékszünk Szent II. János pápára? Miről beszélt? Beszélt az élet kultúrájáról és a halál kultúrájáról. És mit választ a világ? Az a tanítványok, akik ott ballagtak Jézus mellett, azok igazából eljutottak oda, hogy lángolt a szívük, és valamit megsejtettek abból a mélységből, abból az örömből, ami a feltámadást jelenti. Ennek a világnak fel kell támadni a sírból. És mennyi üzenetet, mennyi tanítást, mennyi figyelmeztetést kaptunk. És ilyen nagy-nagy üzenet igazából az, amit kaptunk így, akár a szeretetlángon keresztül is. És mennyire ott van az egységi máj, amire figyelmeztet, hogy együtt járjunk, együtt dobbanjon a szívünk. De kivel akarunk együtt dobbanni? Útján vele? Vagy választhatjuk a másik utat is, amelyik a sötétség útja, a halál útja. De igazából itt van a figyelmeztetés számunkra, és nagyon komolyan hív, hogy egy picit, hogy vegyük ezt kicsit végre, hogy gondoljuk végig, amit itt benne Mária kér bennünk. Hogy imádkozni tanítsalak benneteket. Mit tett Mária ott Názáretben? Meghajolt. Nem tudta, hogy mi történik, nem tudta, hogy hogyan történik, de az Isten terve előtt azt mondta, hogy én most mindent adok. Az emberségemet, a tisztaságomat, a jó híremet, mindent. Mert bízott az Istenben. Bízott abban, hogy az Istennek terve valósul meg, és nem tudom, hogy gondoljátok ti testvérek, de az Isten terve valósul meg most is. Akkor is, amikor ez a nyomorúságos háború van itt körülöttünk. Ne féljetek! Az Istennek irgalmasságai, szeretete ott van, de miért várat bennünket az Isten? Azért, mert szükség van arra, hogy kitartsunk az imádságban, és ne adjuk fel. Olyan ajándék volt számomra, hogy a Medjugorje zarándoklaton ott volt velünk majdnem püspök atya is, mert ők is terveztek egy utat, de nem jöttek össze, hát nem is könnyű most ebben a helyzetben, de két mikrobusznyival emberrel elindultak, és aztán Miskolcon beszálltak a nagy buszba, és aztán jöttek velünk tovább. És most is együtt tartottunk lelki gyakorlatot Mári Besnyő, és hát ő egy másik csapatnak, de azért sok mindent közösen próbáltuk csinálni. És az ő szavaiban ott volt nagyon komolyan éppen ez, hogy mennyire vesszük észre az Isten személyére szóló szeretetét, amely arra hív meg bennünket, hogy ne félj, de járj a szentség útján. Mert nem más fogja megmenteni a világot, mint azok, akik készek imádkozni, megtérni, böjtölni, magukat teljesen oda tenni. És Mária ebben nagyon nagy példakép mi számunkra. Mit kért? A magasságbeli küld engem hozzátok, hogy imádkozni tanítsalak benneteket. Az imádság megnyitja a szíveket, reményt ad, megszületik és megerősödik a hit. Vajon ott van-e a remény mi szívünkben? Hogy az Isten megmutatja a jóságát és szeretetét. Hogy nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy ha már az Isten sem csinál semmit, már elhagyott, már mit tapasztalunk magunk körül. Nehogy azt gondoljátok, hogy a politikusok hatalmasabbak. Csak ők nem tudják, hogy mit cselekszenek, hogy kinek az oldalán állnak. Mi tudjuk, az Úr az, aki cselekszik. Az Úr az, aki munkálkodik, és ő reménnyel akarja betölteni a szívünket. És ez csak úgy fog történni, és akkor fog menni, ha valóban engedem, hogy átjárjon az Isten szent lelke, hogy lángoljon az én szívem, az Isten jelenlétének erejében és örömében. És ez az életet jelenti, az Úr jelenlétét, hogy én odaadott vagyok, és bennem ő munkálkodik. Persze, mit látunk? Hogy megvan félemlítő a világ, és félnek az emberek. És most tessék, sorozatban jöttek a dolgok. A járvány, elszigetelődtek az emberek. A háború, ott van a félelem, hogy kiszélesedik. És ott van az embernek a tehetetlensége is, és egyszerűen elhidegülnek a szívek, elnehezednek a szívek. Holott lángolni kéne a mi szívünknek, és mutatni azt, hogy igen, az Úr a mi erősségünk, ő a mi oltalmunk és segítségünk. És akkor fel tudjuk mutatni azt, hogy igen, ő az, aki tudja oltani a mi szomjúságunkat, és ő az, aki föl tud emelni bennünket a gyengeségeinkben, a bontásainkban is. És mit kér a szűzanya? Azt mondja, kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és a ti reményetek. Miért kell visszatérni az Istenhez? Nem vagytok nála? Nem vagyunk nála, nem akarunk az ő útján járni? Talán testvérek, olyan sok mindent talán megszoktunk, meg olyan sok mindent természetesnek gondolunk. És nagyon szükség van arra, hogy azt, amit teszek, a szívből tegyem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én olyan nagyon szép volt a régieknek a hozzáállása, amikor megkértek valakit, hogy légy szíves, segíts. És mit csinált? Hát megtette. De nem azt mondta, hogy szívesen? De mennyire elfelejtjük már ezt mondani? Hogy azt, amit teszek, a szívből teszem. Azért, mert ott van benne, én szeretettel akarok tenni. Én azért, mert Isten szeretetét akarom közvetíteni. Szívből. És igazából ezért is olyan nagy ajándék, hogy a világ megkapta a Jézus szívet és szeretét. Ott van a szűzanyának a szívének a tisztelete. És olyan jó lenne, hogyha ezt a mi szívünk is lángolna, mint az Emmauszi tanítványok, hogy észreveszünk, hogy Jézus ott van mellettünk, és tanít és segít bennünket, és nem hagy. És akkor megérezzük, hogy mit jelent ez a lángolás. Lángol a mi szívünk, és a szeretetnek a tüze, lángja ott dobog az életünkben. És testvérek, olyan rohanós lett az élet. Egyszerűen azt látjuk, hogy nincs már semmire se idők, ideje az embereknek igazából szeretni sem, örülni sem. És éppen ezért nem tud lángolni a szívük, és nem tudhattak hálát adni, és nem tudják dicsőíteni az Istent. Pedig, ha egyszer megnyitnám a szívemet, és engedném, hogy átragyogjon az életemben az ő jelenléte, és az ő szeretete, és az ő jósága, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy az Úr hogyan cselekszik. Mert az Úr nem béna. Bár sokan azt szeretnék. Sokan azt mondják, hogy igen, hagyja ezt az egészet, ami itt van körülöttünk. De ez nem így van. Csak ott van benne a tisztelet az ember iránt, hogy megajándékozott bennünket a szabadsággal. És mit vár tőlünk, hogy teljes szívből, teljes odaadással mondjam ki a magam igényét, és ez volt az az igen, amit már ő kimondott. És ha ezt az igent én ki tudom mondani, akkor meg fogom tapasztalni azt, hogy ő cselekszik bennem és általam. És mennyire nagy dolog az, amikor látjuk, hogy egy-egy valaki, aki megértette az Isten szeretetét, az hívását, oda tette az életét, hogyan mutatta meg az Isten az ő jóságát és irgalmát. Nem tudom, ismeritek ti Elvira nővért? De a Medjugorjéban a csenálkoros nevért. Tudjátok, hogy mennyi iskolája volt? Három elemi. Tessék belegondolni. Három elemivel létrehozott csenálkoló közösséget. Mert a hitnek az erejével csinálta ezt. Ő egyszerű dolgozó nővér volt, aki nem volt olyan nagy tudós, csinálta a dolgát, meg akármit, és akkor mondták neki, hogy nővér, elment az eszem. Te drogosokkal akarsz foglalkozni, mit gondol? Hát nem értesz hozzá. A nővér imádkozott és mondta, 10 évet kellett várnia. És elkezdtem. És most mit csinál? Mi történt? Mennyien vannak, akik gyógyultak általa, ezáltal? És nem tudom, hogy mennyire tudjátok, a szegény nővér teljesen zokni. Volt egy agyi történése, és már nem tud magáról. De ott van Stefano Don Stefano, az egyik drogos fia, és még van 8 drogos fia, akik papok lettek, és ők vezetik a közösséget. És van nem tudom hány nővére, 25 vagy 30, mit tudom én, akik a lányokból lettek, drogos lányokból lettek, apácák és szerzetesek. Nyáron igazából egyszer, talán tavaly, mint amikor úgy eldobtam magamat, hogy hát nekik van ilyen kicsulájuk, meg mint tudom én, kötényruhájuk, és a nyáron az volt a ruhájuk, hogy ilyen rövidújú blúzban voltak, meg ilyen kötényruhában, ilyen apácaruhában, és az egyik lánynak a rövidruhában ott volt a tetovált karja. Az apácám, nesze neked. Hát mit hirdet? Hogy honnan jöttem én? Az Isten csodája. De igazából meg tudod érteni, hogy az Isten téged is át tud forrálni, és tud vezetni, és tud segíteni, hogy egyszerűen ne üljön ki a szíved, és lángoljon a te szíved, és legyél az Úr szeretetének tanúja és hirdetője. És ne félj, én veled vagyok. És valahol ezt kéne látni, hogy az Isten hogyan tud alkalmazni, mikor, hogy oda teszem az életemet, mint az Elvira nővér, vagy oda tette az életét, mindenki jól ismeri Teréz anyát, igazából egyszerűen az Úristen szeretetének az eszköze lett. De hát, annyi mindenkit fel hozni most én nem szeretném ezeket így felsorolni, hiszen pont éppen a szeretet lángviselőről beszél, nem? Hogy van valaki, aki oda tette az életét, és egyszerűen hagyta magát, hogy eszköz legyen, és maga se tudta, hogyan. De az Úristen felhasználta őt. És mekkora ajándék, hogy igen, az Isten megszólít az ő szívén keresztül, az ő odaadásán keresztül, az ő hűségén keresztül. És nem de ugyanezt kéri a szűzanya is. Kicsi gyermekeim, szeretettel hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Isten a szeretet és ti a reményetek. Nincs jövőtök, ha nem döntötök Isten mellett. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket. És igazából nagyon jó, hogy vannak püspökeink, van Szentatyánk, vannak papjaink, de igazából tudnod kell, hogy őket is, és mindannyiunkat is kell, hogy az Isten szent lelke vezessen. És kell, hogy most mindazok, akik elkötelezték magukat, vagy elkötelezik magukat, a lélek emberei legyenek, és lángoló szívvel tegyenek tanúságot arról, hogy az Úr velük van, és munkálkodik bennük. Emlékeztek rá, majd tudjátok, mi volt Boldog Özsébnek a látomása? Ő azt látta, hogy ő volt, aki összegyűjtötte Pilisben és Börsönyben a remetéket. Mint látott, azt mondta, hogy itt is, ott is egy-egy kis lángocska van. És azt mondta, hogy össze kell gyűjteni, hogy egy nagy tűzé, nagy lángá legyen. És így indult el a Pálos rend. Mert összegyűjtötte azokat a embereket, akiknek ott pislánkolt a szívükben az a tűz, az a láng, ami az Isten belei oltott az ő szívükben, beleadott az ő szívükben, és most azt mondta, hogy igen, fogjuk össze őket, és mekkora nagy közösség volt a Pálosok. Sajnos most igen, kevesebb vannak Magyarországon, de azért mégisnek olyan nagy ajándék. Mindig elámulok, amikor kimegy a Buda-Szentlőrincre, ott a Kolostorvárosban, hogy mekkora közösség volt, mekkora templomuk volt, mekkora tűz lehetett ott bennük. És ott van nekünk is az, hogy tudunk újra és újra erőt meríteni ezekből az isteni jelenlétből, a szeretetnek a tüzéből és lángjából. És ha így élünk, akkor ha döntünk Isten mellett, hogy vezessen bennünket, akkor a megfélés útját járjuk és az életet választjuk. Az élet mellett döntünk. Igen, mai világnak szükség van lángoló szívekre, szeretetben égő testvérekre. Szükség van arra, hogy ne hallgassunk, hogy az életünk legyen egy nagy kiáltás és egy nagy jel. Nagy jel abban, hogy az Isten cselekszik. És nagy jel abban, hogyha átadom az én szívemet, akkor ő munkálkodik általam is, bennem is. Nem véletlenül, hogy a zsinat után úgy fogalmazták, hogy igen, az egyháznak a jövője azon múlik, hogy hogyan tesszük oda az életünket, hogyan leszünk a világ világossága és a föld sója, hogyan éljük meg mi mindennapjainkban az Isten szeretetét és jelenlétét. Hogy az a közösség, élő közösség, Isten szeretetétől lángoló közösség, Isten szeretetében élő közösség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy te tudd élni mindig az Úr hívásában, a kegyelme állapotában, a lélek örömében, és akkor meg fogod látni, hogy az Úr csodát tesz körülötted. Te fogsz csodálkozni leginkább, hogy mi történik ott, hogy az Úr hogyan cselekszik. De ehhez szükség van a mi alázatosságunkra. Ahogyan Mária kimondta, íme az Úr alázatos szolgálóval járja vagyok, történjék velem szavait szerint. Ha tudok oda tenni, tudok eszköz lenni, tudom rábízni magamat és elfogadni az ő vezetését, akkor meg fogod tapasztalni az ő felemelő szeretetét, hogy eszköz vagy az ő számára. És talán még egy dolgot szeretnék ugye a szívedben helyezni, mi pedig az, hogy ha én lélekben élő ember vagyok, ha lelkes ember vagyok, akkor másokat is tudok lelkesíteni. Milyen nagyon szép magyar nyelvünk lelkesíteni, lélekkel átjárni. hát szurkolni tudunk. Kimegyünk a foci meccsre, és akkor lelkesítjük az embereket, hogy bele hergeljük a csapatot a győzelemhez. Hát nem lehetne ugyanezt megtenni a lélek erejével, a közösségben, az egyházban, hogy lelkesítjük az embereket, hogy egyszerűen ne templomokat látogassanak, hanem éljék meg a hit örömét. Ne szokás legyen a templomba járás, hanem egy boldog találkozás az élő Istennel. Ha valóban így próbáljuk ezt megtenni, akkor az életet szolgáljuk, és az életet fogjuk tudni erősíteni a szívekben, a körülöttünk lévőkben. Én bátorítalak és kérlek téged, legyél lelkes, legyél lélekkel teli, és adj abból a lélekből, amit kaptál, hogy mások is lángra lobbanjanak, és az Úr hiszen, hogy megmutatja szeretetét.
Az elmúlt percekben Kemenes Gábor atya előadását hallották. A felvétel a Török Bálint és Szeretetlen kápolnában készült 2022. november 26-án.
Thank you. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Erdődi Gáborral beszélgetünk a hallássérültek pasztorációjáról.
Említette azt nekem, hogy anyanyelve a jelelés.
Az én szüleim hallássérültek voltak, és túl azon, hogy a halló társaimtól is megtanultam beszélni, tehát azért mégis az ember édesanyja hallássérült, akkor az anyanyelve is a hallássérült. Különben a népszavazásnál is azt ígszeltem be, hogy anyanyelve hallás, jelnyelv, mert volt erre lehetőség.
Beszélgessünk egy kicsit a katolikus hallássérült pasztorációról. Mit akar az elnevezés tulajdonképpen?
Azt, hogy katolikus, az, hogy a hallássérülteknek szól, és hogy a pasztoráció az a lelki pásztori szolgálatra utal, tehát papi vezetése van, de szorosan együttműködünk, mint az egyházban mindenki a kedves hívekkel. Hát amire így gondolni kell, gyakorlatilag ugyanolyan a hallássérült pasztoráció munkája, mint egy plébánia. Itt is vannak misék, tanórák, esketések, temetések, első áldozás, keresztelés, ehhez hasonló hitoktatás. Hát ugyanazt végezzük, mint egy plébánián. Az egy kicsit a nehezebb, hogy itt többszörösen hátrányos emberekről van szó, és az ők pasztorációjuk is, meg a velük való foglalkozás is többszörösen hátrányos helyzetből indul. Tehát például a hallássérülteknek gondjuk van a szókincsel. És ha ez így van, akkor gondolhatjuk, hogy a Szentírás üzenetét azért nem olyan egyszerű átadni. Tehát a jelnyelvben is mi például a legegyszerűbb szinonímáját használjuk a szavaknak, tehát mondjuk szoktam mondani a hasonlatot, hogy például ajak, száj, esztendő, év. Ugye? Hiába mondom én szóban azt, hogy esztendő, a jel az év marad. És ehhez hasonló dolgok. A másik nagyon érdekes dolog, ami akár jó is és rossz is, hogy hallássérülteket nagyon könnyen meg lehet szólítani, mert ugye a nehéz sorsuk miatt, vagy a pont azért, mert állandóan ránk szorulnak mi segítségünkre, ha bár nagyon okosan, önállóan is tudnak boldogulni, de tulajdonképpen igazából mindig valamilyen formában a halló embereknek segíteniük kell. Akár odafigyelni arra, hogy például lassan beszéljenek hozzájuk. Fölöslegesen kiabálni. Esetleg mondjuk egy nagyot hallóval lehetséges, de vicces, amikor anyukám elmegy a tüdőszűrésre, és mondom előre is a hölgyeknek, hogy nem kell kiabálni, mert úgyse hall semmit. Csak mutogassanak neki, hova menjen, mit csinál, amúgy is már százszor volt, tudja. És akkor ennek ellenére azt hallom, hogy becsukódik az ajt, csókolom, tessék, nevetkőzni, ugye? Ugye ez így aranyos, mert ők megszokták, hogy így bánnak velük, de ilyen szempontból ez egy nehézség, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Éppen ezért nekik nagyon sokkal nehezebb az élet, mint gondolnánk. Sokszor tapasztalnak bizalmatlanságot, sokszor leértékelik őket, és sokszor az a gond, hogy mivel nem tesznek szert megfelelő szókincsre, az elhelyezkedésük is nehezebb. Éppen most beszélgettünk egy ilyen képzési programmal kapcsolatban arról, hogy nagyon sok mindent nagyon jól megtanulnak, tehát kézügyességük, a figyelmük sokszor jobb, mint egy halló testvérüknek, mert nagyon megbecsülik a munkájukat, és nagyon igyekeznek. Például láttam ilyet, meg van visszajelzés például ilyen kereskedelmi cégeknél is, hogy jobban megbízhatóbbak. Ez talán nagyon furcsán hangzik, pont azért, mert annyira aggódnak, meg annyira igyekeznek, hogy helytálljanak, hogy alig van kifogás a munkájukkal kapcsolatban. Nekik minden nagyon nehéz. És ugye ezért nagyon fontos az, hogy ők számítanak ránk, bíznak bennünk. Sokszor olyan alázatosak, mert megelőlegezik azt nekünk, hogy mi segíteni fogunk rajtuk, és picit többet tudunk, mint ők. És ezt nagyon érezni. És nagyon hálásak, mert hogyha mindezeken túl szeretetet kapnak, odafigyelést, akkor azért sokszor jobban hálásak, mint egy úgymond halló ember, mert mi valahol már végén már hozzászokunk ahhoz is, hogy szeretnek minket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben teljesedik ki. És a pasztorációnak pont ez a feladata, hogy ezeken az emberi vonulatokon keresztül mégis Krisztus örömhírét adjuk át, hiszen az egyháznak mindenkit meg kell szólítani, a hallássérültek sem lehetnek kivételek. Ugye például a rádió egy olyan ága a médiának, amit ők sose fognak hallani, tehát ők inkább interneten, és hát nagy nehezen valahogy a televízión keresztül tájékozódnak, de ott is ugye vannak még igencsak elmaradások. És hát ahogy mondhatjuk, a WHO arányszámai alapján itt Magyarországon akár 300 ezer hallássérült is lehet. Tehát ez egy, nem egy elhanyagolható réteg, ugye ebbe talán beleszámítanak az időskoriak is, de ha azt mondjuk, hogy tisztán hallássérültek, mondom, a WHO arányszámok ezt mutatják, tehát több országban ezek az arányok jönnek ki. 10 millió emberből lehetséges, hogy jelenik. De ha csak 30 ezer emberről volna szó, én azt gondolom, az is nagyon komolyan vehendő. Az egyháznak van hozzájuk küldetése, és nagyon sokszor ezek a hallássérültek sokszor egy faluban úgy élnek, hogy ők az egyetlenek. Sokszor pont ezért magányosak is. Ma már az internet adta lehetőségek, könnyebben összekötik őket, de én azt gondolom, hogy az is fontos, ha már az internetet így használják, de ez általában fiatalokra jellemző, ha bár az édesanyám 75 évesen, vagy 70 éves korában már elkezdte használni az internetet, pont ezért, mert megmutattam neki, nagyon egyszerű, két gombot kell benyomni, és akkor működik minden. Így elérte a barátait. Én azt gondolom, hogy ez a csatorna alkalmas arra, hogy a kapcsolatokon keresztül elérjük, és azért jó, hogy vannak hallássérült hívek, mert a éppen nem hívő hallássérülteket ők elérik, és ebben nagyon-nagyon támaszkodik rájuk a pasztoráció.
Sok irányba el lehet indulni, nem akartam félbeszakítani, de maradjunk itt az utolsó gondolatnál, hogyha már ezt említette, hogy Budapesten működik a katolikus hallássérült pasztoráció, és megemlítette azt, hogy sokszor akár egy kis településen, akár egyedül, vagy egy-két ember él, aki hallássérült, és épp ezért érezheti magát nagyon egyedül valaki. Milyen eszközök állnak rendelkezésre az egyházban, vagy az egyháznak arra nézve, hogy lelkipásztorkodást a hallássérültek területén is, akár egy kis városban, akár egy kis településen eljuttassa és gyakorolni tudja ezeknél az embereknél?
Az elsődleges közeg maga az egyház, meg az Isten igéje és az emberek szeretete. Tehát ezeken keresztül fogunk eljutni. Meg hát az áldozatkészség is, hát ezek anyagiak is szükségesek. Tényleg minden nap hálát adunk ezért, hogy a püspöki kar ezt nagyon komolyan veszi és támogatja is. És igazából olyan szinten van Budapesten a központja, hogy elődeim, Szilágyi Vilma és Izabella nővér, illetve említhetném közvetlen elődömet, Suló Lajos atyát, vagy kicsit még korábbra megyünk, Futó Károly atyát, akik már elkezdték a foglalkozást a hallássérültekkel. Nem olyan régen ünnepeltük a 40 éves fennállását a pasztorációnak. Ez valóban Budapesten kezdődött el, de nagyon sok helyen a országnak működgetett kezdetlegesett formákban. És most tulajdonképpen ez egy országos pasztoráció, csak most így adódott, hogy az iroda működik Budapesten. Ott van egy egyházmegyei pasztoráció is, és ezen fölül van egy országos pasztoráció is, aminek az a feladata többek között, hogy megszervezze a hallássérülteknek a lelki életét az egész országban. Most úgy néz ki, éppen találkoztam a görög katolikus püspökkel itt ezen a rendezvényen is. Nyitott szívvel állnak azzal kapcsolatban, hogy létrejön a görög katolikus egyházmegyében is egy hallássérült pasztoráció. Mert tulajdonképpen az országos pasztorációnak ez az igazi célja, hogy létrejöjjenek ezek. Nekem a plébánosi, vagy pontosan a plébániai kormányzói teendőim azért ebbe megakadályoznak, hogy olyan fénysebességgel haladjunk, de Budapesten minden héten van szentmise, minden héten van hittanóra, akkor van szentségi előkészítő, van első áldozás, reméljük nem sokára lesz bérmálkozás, és ugye ez mellett ugye járjuk az országot, tehát én Lácra, Miskolcra mindenféleképpen járok. A többi helyen is már kialakítottuk az elsődleges kapcsolatokat, csak hát most munkatársakat is kell ehhez keresni.
Képzés folyik önöknél?
Hát az igazság, hogy erre mi nem vagyunk hivatottak, tehát ennek megvan a maga szabályozott rendszere, hol folyhat képzés. Talán a jövő zenéje az, hogy maga hallássérült pasztoráció is indíthat képzést, csak ezt akkreditálni kellene. Most ennél fontosabb dolgaink vannak. De én azt gondolom, hogy például az is egy nagy lehetőség, ugye, hogy az internet, a honlapunk, ugye a közösségi háló, akkor ebbe segítség most az, hogy püspöki kar jó voltából, és hát itt kifejezetten a bíboros atya nagyon nagy jó indulatát is meg kell említenem az összes tőzsbi püspök atyának a jó indulatával együtt, hogy létrejöhetett egy hallássérült stúdió, ahol egy kis kamerarendszerrel, ehhez szükséges számítógépes háttérrel meg tudjuk azt oldani, és ez a mostan a legfőbb törekvéseink egyike, hogy a egyházmegyei televíziók vagy vallási műsorokat, mert néha ugye ezt helyi televíziók készítik az ő számukra, ezeket ellássuk jelnyelvvel, és akkor abban az egyházmegyében itt jön a nagy lényeg, hogy az interneten természetes módon, de az az igazi szándékunk, hogy a kábeltelevíziókhoz valahol eljuttatni. És azt gondoljuk, így meg lehetne azt csinálni, hogy amennyire lehet az országot megszólítani ugye ezeken a kis jelnyelvvel ellátott műsorokon keresztül, tehát meg lehetne azt valósítani, hogy mondjuk egy vidéki kis falucskában is, hogyha észreveszi, hogy a helyi kábel tévén van ilyen műsor, akkor arra szépen rászokik, megnézi, és így valamilyen módon kapcsolatba tudunk kerülni, és esetleg egy-egy meghívás tényleg személyesen meg is hall, akármennyire hallássérült, a szívével. Nem csak a szívünkkel látunk jól igazán, hanem a szívünkkel hallunk is igazán. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is egy nagy lehetőség, hogy ezeket elképesztő nagy távolságokat és elszakítottságot ezzel át tudjuk lépni. Habár nem reménykedünk gyors sikerben, itt éppen a görög katolikus testvérekkel éreztünk együtt, hogy ők is sokszor szorványban szolgálnak, és hát a hallássérültekre ez többszörösen is jellemző, mert tényleg van, hogy egy falucskában egyetlen hallássérült van, de van, hogy a 10-20 kilométerre, vagy 30-50 kilométerre nincs még egy. Hát az eloszlás teljesen változó, és az az ember eléggé magányos lehet.
Hogyha már itt az elmagányosodást ennyiszer megemlítettük, és a beszélgetés elején említette azt, atya, hogy fontos, hogy odafigyeljünk, és fontos, hogy odaforduljunk azok felé, a társaink felé, akik valamilyen módon rászorulnak a támogatásra, a segítségre. Akár ön személy szerint az édesanyja családja révén, akár lelkipásztori tapasztalatai alapján, amit önökkel esetleg negatív vagy pozitív tapasztalatokat megosztottak azok az emberek, akikkel kapcsolatba került. Mennyire mondhatjuk el azt, hogy a hallássérültekkel kapcsolatban az empátia az működik, és a segítőkészség? Én számos azt mondom, hogy fogyatékkal élő, aztán, hogy mi mennyire vagyunk épek, ez számomra mindig egy más kérdés, és egy következő beszélgetésnek a témája lehetne, hogy mi, akik magunkról úgy gondolkodunk, hogy épek vagyunk, vajon ez tényleg így van-e? Mennyire empatikusak az emberek a hétköznapokban?
Vannak előrelépések. Tehát most létrejött például egy olyan ügyfélszolgálati rendszer, a SINOSZ, tehát a Sigetek Országos Szövetségének keretén belül, hogy ott ülnek benne az irodában diszpécserek, és kapcsolatba tudnak velük lépni hallássérültek az interneten keresztül. Tehát jelenleve. Persze mondhatnánk, hogy hát, ha volna még több pénz, meg még több, akkor elérhetnénk a skandináv szinteket, de az igazság, hogy történtek előrelépések. Ami nehézség, az megint ugyanazt mondanám a nyelvi. Tehát amíg egy vak ember még hallgatja a rádiót, vagy a tévét is lehet hallgatni, ugye, vagy emberekkel találkozik, gyakorlatilag a szókincse teljes lehet. Ugye esetleg előfordulhat, hogy ugye halmozottan sérült emberről van szó, ott egy kicsit más a helyzet, de azért, hogy is fogalmazzak, túl a fizikai korlátoltságon egy vakember szellemileg nincs elválasztva a társadalomtól. Még egy siket nagyon sokszor. Tehát megdöbbentő dolgokat tudnék mondani, hogy 10 éves fiatalokkal beszélgetve, például sokan nem tudják azt, hogy kilincs. Az ajtó része, de az, hogy kilincs, radiátor, konnektor, padló, plafon, ezeket a szavakat nem ismerik, mert ők annyira egy gyakorlati világban, mire használjuk ezeket, azt tudják. De hogy ezek a fogalmak mit akarnak, és ebben elnézést kérek, de nem a siketek vannak lemaradva, hanem a társadalom. és azért, mert erre nagyon komoly erőket kellene fordítani, én is dolgozom ezen, hogy ez megváltozzon, hát kisebb-nagyobb sikerrel, most itt ezen a találkozón is alkalmas volt a néhány találkozás olyan emberekkel, akik kicsit előrébb tartanak a maguk területén, ugye ennyiből jó volt, hogy másoknak, ugye akár a roma pasztoráció, vagy más elesett emberekkel való foglalatosságnál itt rá tudtam kérdezni, hogy ti hol tartotok, és akkor voltak kedvesek, és megadták azokat a pontokat, ahol ők kicsit előrébb tudtak érni. Én is ezekben reménykedem, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt olyan hátrányok vannak, hogy itt egy Kazinczy-féle nyelvújításra lenne szükség. Tehát, hogy minden szónak, amit nem azt mondom, hogy mindennek, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen rendkívül speciális területre talán nem bírnunk kidolgozni szavakat, de itt bizony nagyon sok szó hiányzik, tehát nincs rá jelnyel. És ez egy olyan komoly korlát, ami viszont az ő életükben szinte mindenhol kiütközik. A másik az, hogy mi vagyunk lemaradva, nem ők, hogy például az, hogy tényleg nagy türelemmel kell velük viseltetni. Nem fognak azonnal mindent megérteni. Ha már nem tudunk máshogy nekik hozzá beszélni, írjuk le. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy lassabban beszéljünk, ha nem tudjuk leírni. Tehát ezt nyilván ezt az iskolába kellene megtanulni, hogy kellene bánnunk segítséggel élő emberekkel. Én mindig azt szoktam mondani a másfajta betegségekkel küzdőknek is, hogy ők értünk betegek, hogy mi szenté váljunk általuk. Tehát az Isten meg akart ajándékozni minket azzal, hogy jók lehessünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy csodálatos küldetés, amivel tényleg lehajolhatunk hozzájuk. Most is voltak érdeklődők, és sokaknak azt tetszett meg, hogy tényleg ezek az emberek mennyire kín élhetnek a periférián a maguk is életével, és milyen szép dolog oda menni hozzájuk, és segíteni nekik, hogy ne érezzék olyan távol magukat tőlünk. És én azt gondolom, hogy Istennek ez volt a szándéka velük, hogy ő úgy akar egy szebb világot alkotni, hogy aki tud segíteni, az szebbé lesz. Ezt úgy, hogyha mindenki egészséges, én kíváncsi lennék, hogy tudnánk produkálni. Ez Isten zsenialitása, és nagyon sokan meg is értik a problémáik mélyén ezt az isteni gondolatot. Nem hiszem, hogy az Isten akarná a betegséget, vagy a szenvedést, a bűnt, de én úgy gondolom, minden nehézséghez annyi kegyelmet ad, amennyi szükséges a nehézség okozta szakadék áthidalására. Ha egy ember nap mint nap áthidalja ezeket a szakadékokat, én azt gondolom, hogy ez egy előbb-utóbb egy rendkívüli emberré válik, mert aki a szakadékokon csak úgy átjárkál, hát az nem egy lehet akárki. És Isten erre hív meg minket, hogy legyünk ilyen szakadék fölött járó emberek, és hát ekkor is mi is megtapasztalhatjuk, amikor mi leszünk esetleg szakadékban, hogy a gödör alján mégis a hegy tetején állhatunk. És én azt gondolom, hogy erre a tapasztalatra mindannyiunknak szükségünk van, és a végén el lehet ütni, hogy mindezekért az ember hálát ad.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban Erdődi Gáborral Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István